Vaszari Gábor. A szőkékkel mindig baj van. George Beauvergé fekete, csontkeretes pápaszemet viselt, és meglehetősen kellemes anyagi körülmények között élt. Jó megjelenésű, egészséges fiatalember volt, akit igen előnyös körülmények között indítottak útnak az életnek. És mégis volt egy nagy bánata. Gyámoltalan volt, mint egy kétnapos hangyatojás. Bár nagy rajongója volt a női nemnek, édes keveset konyított ahhoz, miképpen kell viselkednünk, ha egy fitosorrú szépség megdobogtatja a szívünk. Baráti körben is meglehetősen szűkszavú volt, de egyenesen megnémult akkor, ha illatos szoknya suhogását érezte a közelében. Egyszerre olyan ügyefogyott lett, mint egy kisgyerek. Hamar zavarba jött, heves szívdobogást kapott, sőt néha hebegett is, ha egyáltalán sor került arra, hogy megszólaljon. Önmagát is súlyos szemrehányásokkal illette oktalan félénksége miatt, de többre nem vitte. Előre látható volt, hogy így nem lehet végigélni egy életet. Baráti tanácsa felkeresett egy hírneves lélekbúvárt, aki a Pászi negyedben táborozott, ahol kiváló úriemberek unatkoznak, és fantasztikus összegeket kért egy lélekelemzésért. Hosszúra nyúlt kezelés után, amelynek folyamán a hozzáintézett kényes kérdések halmaza csak még inkább megzavarta George Beauvergé lelki egyensúlyát, és teljesen tanástalanná tette azzal a rejtélyes személlyel szemben, aki a kiváló professzor szerint önmaga lett volna, végül is arra a végső megállapodásra jutottak, hogy minden gyámoltalanságának okát messze visszamenőleg a gyermekkorban egyenesen a dadája személyében kell keresni, aki annak idején oktalan, buta ördögmeséivel ilyen messze menőleg sikerrel megzavarta a barátunk lelki egyensúlyát. Megtalálván így a baj gyökerét, a gyógykezelés immár igen egyszerűnek mutatkozott. Meg kell keresni a dadát, és elmondatni vele mindazokat a meséket, amiket annak idején már elmondott volt, ezúttal természetesen homlokegyenest ellenkező szöveggel, hogy megnyugodjék a lelke, és normális emberré váljék újra. Már úgy értem George, és nem a dada. A kiváló lélekbúvár azt is erősen kifogásolta, hogy George-ot annak idején túlságosan agyon kényeztették a szülei. Annyira betézték, féltették, óvták az élettel szemben, hogy végül is ilyen bátortalan, nyavajás figurát neveltek belőle. Többet használt volna, ha megboldogult apja, Étienne Beauvergé, naponta egy-két szíverősítő pofont adott volna neki, hogy idejében felvértezze az élet küzdelmeivel szemben. Íme, így dicsőülnek meg utólag a szülői pofonok. Most már senki sem tudja pótolni ezt. Még 10 éves sem volt, amikor Madame Beauvergé egy szeles október este lázas sietséggel összekapkodta dolgait, és egy disznóbőr utazó táskába gyömöszölve úgy elrohant hazulról, hogy azóta se hallották hírét. Ebből viszont kétségtelenül megállapítást nyert, hogy gyámoltalanságát korán sem az anyjától örökölte. Ezek szerint nem marad más hátra, csak a dada. Hosszas utánjárás után sikerült is feltalálni őt Bretagne egy eldugott kis falujában, teljesen hülyén, akkori elgyengülésben, vizenyős szemekkel, asszalt szilványi töpörödöttségében, meglehetősen könnyen keltve undort személye iránt. Már a saját nevét se tudta kimondani, nemhogy egyes mesékre emlékezett volna. George Beauvergének volt egy pillanata, amikor úgy érezte, hogy akkor cselekedne bölcsen, ha ezt az embertelen formájú öregasszonyt, akinek a lélekbúvár szerint boldogtalanságát köszönheti, most egyszerűen leköpné. Úgy látszik, a lélekbúvár gyógykezelése mégiscsak használt valamicskét. Életének a legtanástalanabb korszakában baráti tanácsot kapott. Az illetőnek, aki adta, igen különös véleménye volt a nőkről, és sohasem volt egy felesleges szantimja sem. Az ilyenek rendelkeznek a legjobb tanácsokkal, csak azt nem tudni, honnan szerzik be, mert a világon ingyen semmit sem adnak, kiváltképp olyasmit nem, amit csak is a nők útján szerezhet be az ember. Szerinte a nők iránt érzett félelme jogos, és mondhatnánk inkább önvédelmi jellegű. Az ilyesmit nem ártana annak is beszereznie, akinek nincs, nemhogy még gyógykezelnie kellene. De miután a természet igazságtalansága folytán, ezek az embertársaink úgy szólván ki vannak szolgáltatva a legelső éles szemű nőnek, mégiscsak védekezniük kell valamelyes módon rút végzetük ellen. Szerinte ezek a lelki zavarok külsőleg is megállapíthatók, és ha már ez így van, külsőleg is gyógykezelhetők. Nézz végig magadon, örege! Mellényt viselsz, és nadrágot! Hát ez már egy bizonyos félelemérzet jele. Nem is csoda, hogy az ilyen ember semmi ellenállást nem tud kifejteni az életben. Georges Bovary hallgatott a jó tanácsra, levette a mellényét és a nadrág tartóját. Az utóbbi következtében aztán a nadrág szárai állandóan a cipője derekán pihentek. Ezt a gyógymódot csak addig alkalmazta, míg egy ismerősének megjegyzése mély gondolkozásra nem késztette.
– Mi az? Te tönkre mentél? – kérdezte tőle.
– Miért?
Hát, hogy az apád nadrágjait hordott.
Ezek után már egészen elveszett embernek tudta be magát. Nem maradt más hátra, mint az újságok hirdetése. Lelkiismeretesen szedte a különféle hangzatos pilulákat, és mindenféle indiai bűvköveket hordott a nyakában, de hasztalanul. A történtek után csak természetes, hogy Georges Bovary legjobb barátját, André Renyárt a természet homlok egyenest ellenkező tulajdonságokkal verte meg. André Renyár már olyan biztos fellépésű, sőt, egyenesen szemtelen magatartást tanúsított a nőkkel szemben, hogy jellemét igazságosan elosztva hét más embertársa is kényelmesen megért volna belőle élete végéig szerény beosztással. Téged a természet arra teremtett, jegyezte meg André Renyár egy esős délután, amikor minden ember feltételezi magáról, hogy bölcs gondolatai vannak, és ezeket haladéktalanul embertársai rendelkezésére kell bocsátania. Téged arra teremtettek, hogy egyetlen nő mellett találod meg a boldogságodat. Gyámoltalanságot csak előnyös helyzetbe juttat, és megkímél attól, hogy túlságosan megismerd a nőket, ami még soha senkinek nem okozott túlságos boldogságot. Legalább nem érhet olyan csalódás, amelyhez fogható kevés van a világon. Feltéve, ha nem követsz el valami ostobaságot. Ezt pedig megakadályozom majd én. Majd rajta leszek, hogy találj magadnak egy hasonlóan gyámoltalan lelket, és mind a ketten végtelen boldogok lesztek, és unokáitok áldani fogják emléketeket. Georges Bovary valami olyasmit marmogott, hogy ebben nem lát semmi keresztül vihetetlent, miután a szaporodás eszméjétől koránt sem idegenkedik. Bízd rám magad teljesen! Engedd meg, hogy én keressem meg azt a nőt, aki neked való. Ebbe könnyű szívvel beleegyezését adta, hiszen éppen az volt a baj, hogy eddig sem tudott magának olyan hölgyet találni, akit gondtalanul szerethetett volna. A legtöbb hölgy bármennyire is elszánt akarat vezérelte, hogy Georges Bovary hitvese legyen, ami cseppet sem tartozott a megvetendő dolgok közé, rövid időn belül feladta a reménytelen küzdelmet. Pedig férnek sem rossz az ilyen gyámoltalan ember. Csak az volt a baj, hogy nem volt olyan angyali természet, aki ezt ki tudta volna várni. Georges a legelszántabb pillanataiban sem nyilatkozott, sőt, olyasmit sem tett soha, amivel kész helyzet elé lehetett volna őt állítani. Pedig Georges Bovary szíve könnyen lángra lobbant. Csupán az volt a baj, hogy idővel már nem volt kit szeretnie. Mivel a hölgyek eszeveszetten menekültek abból a testpet unalomból, amelyet önmaga körül teljesen céltalanul árasztott. Vagyoni helyzete gondtalan életet biztosított számára, és így egyáltalán nem aggasztotta, hogy ügyvédi irodája, amelyet ez év elején nyitott meg, korán sem mutatta, hogy látogatott lett volna. Volt egy-két apró pere, amelyet a kezdő emberek szokásos túlbuzgóságával vezetett, de máskülönben meglehetősen sok szabadidővel rendelkezett. Jelenleg is az irodájában ült, meglehetősen fölényes és szemtelen testtartással, ami megint a félénk emberek jellemző tulajdonsága, mihelyt magukra maradnak. Angol pipája füstjét a mennyezet felé fújva önmagáról álmodozott. A kavargó, gomolygó pipafüstben meglepő álomképeket látott. Bűbájos szépségű fiatal hajadonokról álmodozott pimasz kevélyen, és önmagát is ott látta velük, amint könnyedén és fesztelenül társalgott velük, meghódít